Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, az ő fiától. Amen. Helyünket elfoglalva, kezdjük egy énekkel az Isten tiszteletünket, és próbáljunk elcsendesedni, várakozni arra, hogy ma ezen az Isten tiszteleten mit kapunk. Egy énekkel várakozzunk, és készüljünk erre. Úgyis advent erről szól, úgyhogy próbáljuk így kint hagyni, ami a templomon kívülre való, és megérkezni ide ezzel az énekkel. A 298. dicséretnek az első verszakát, az 5., 6. és a 7. verszakát énekeljük. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy beléphetünk ebbe a templomba, és azzal, hogy belépünk a te házadban, kint hagyhatjuk azt, ami Lehet, hogy most éppen fáradtság, vagy nehézség, vagy gond, vagy túlterheltség így az év végén, és beléphetünk a Te jelenlétedbe. Abba, ahol Te vársz minket, és ahol üzeneted van számunkra. Köszönjük, hogy egy közösségként lehetünk itt. Úgy, hogyha mindenkinek más is a gondja vagy a baja, más az öröme és a hálaadásra való ok is, de pont ebben egymást kiegészíthetjük. Kérjük, Urunk, arra, hogy nyisd meg a mi szívünket, értelmünket és a lelkünket arra, hogy közösségben azt tudjuk megérteni, hogy mi a Te akaratod itt, ránk nézve ma. Hogyan készüljünk adventben, hogyan készítsük a szívünket, és hogyan várjunk Téged, és hogyan várjuk karácsonyt is egyben. Kérünk, hogy így adj egy áldott együttlétet a Te jelenlétedben. Amen. Most pedig hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Köszönjük szépen! Ma egy olyan történetet fogunk hallani, amiben az adventi készülődésünket vizsgálhatjuk. Ezt mindjárt fel is olvasom, csak előtte mondok egy-két gondolatot. azon gondolkodhatunk ma, és arra hívom a gyülekezetet, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan állunk mi ahhoz, hogy Jézus egyszer újra el fog jönni, hogyan várakozunk erre, és hogyan vagyunk azzal a hírrel, hogy Jézus egyszer már el is jött, és ez hogy van a mi szívünkben. És arra hívom ma a gyülekezetet, hogy nyomozzunk először. Azt kérem mindenkitől, hogy képzelje el, hogy ő most egy nyomozó, a rendőrség megbízottja, és úgy hallgassa ezt a történetet, hogy elképzeli, hogy mik ebben a gyanús dolgok, mi az igazi dolog, ami a háttérben működik, és mi az, amiről szó van ebben a történetben. Most már elárulom, hogy mi az, amit fel fogok olvasni. János evangéliumából a 8. fejezetből az első 11 verset, ez annak a házasságtörő asszonynak a története, akit meg akarnak követni. Így szól a történet. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szólt a Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te, mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is foggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő, meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Maradjunk meg ebben a nyomozó szerepben, és kicsit menjünk végig rajta, hogy mi is, ami itt történik, mi van itt a háttérben. Az előző fejezetekben, a 7. fejezetben végig arról olvashatunk, hogy a lombsátor ünnepe az, amire megérkezik a nagyon-nagyon sok ember. Több mint 25 ezer ember érkezik ide Jeruzsálembe. És ez egy nagyon hosszú ünnep, úgy kell elképzelni, mint nekünk a farsangunkat körülbelül a mai világban. És amikor történik ez a történet, akkor az előző nap este van vége ennek az egésznek, és másnap zajlik mindez, amit itt Jézus elmond a farizeusoknak, illetve az asszonyt oda viszik elé. Amit még érdemes tudni, hogy ez a történet miért is áll itt. A farizeusoknak nagyon elege van abból, hogy Jézus itt össze-vissza tanít, híresebb akar lenni, mint ők így élik meg, és háromszor megpróbálják őt elfogni. Először csak megpróbálják ők maguk, megpróbálják számon kérni és elfogni, de nem sikerül, mert Jézus túl népszerű. Aztán kétszer templomszolgákat küldenek érte, katonai erőt, hogy megpróbálják elfogni, de ez sem hatásos. Ezért elérkezünk ide, ahol, hogyha egy kicsit belelátunk és belegondolunk, egy mesterien előkészített csapda van Jézusnak. Egy összeesküvés, ami teljesen jól ki van találva, fel van állítva, és a kelepce kész, már csak annyi kell, hogy Jézus belesétáljon, és el is kapják, és Jézusnak vége. Hogy is néz ki ez a kelepce? Abban az időben nem volt túl nehéz egy bűnbakot találni, egy házasságtörő asszony. Az a buli, vagy záró etüd, ami az előző nap este történt, akkor az történik, hogy mindenki, az összes zarándok, 25 ezer ember találkozik, nők és férfiak, ismerősök, rokonok, és együtt töltenek egy olyan szabados éjszakát, amiben gyakorlatilag mindent szabad. Nem nehéz ezen az estén találni egy olyan asszonyt, aki házasságtörést követel. Körülbelül olyan nehéz találni, mint egy egyetemi gólyatáborban egy fiatal lányt, aki az előző este egy hasonló szexuális vétséget követett el. Körülbelül ennyire volt nehéz találni valakit. Keresnek egy bűnbakot, és azt viszik oda. Gyanús továbbá az is, hogy ha valaki végigbulizott, és végigszórakozott egy estét, korán reggel hogy kerül oda a templomhoz? Általában, ha fáradtak vagyunk és későn fekszünk le, akkor korán reggel nem kelünk fel. Szánt szándékkal mentek oda Jézushoz, minden elő volt készítve. Kitervelték az egészet, kelepce volt. És már csak azt kell, hogy Jézus belesétáljon. A mesteri csúcsa ennek a kelepcének az maga a kérdés, amit Jézushoz odavisznek. Nem egy jogi tanácsot, egy büntető jogi tanácsot szeretnének kérni Jézust, hogy Jézus, mit is kell tenni ilyen esetben? Csak a véleményét kérdezik. Nagyon jól tudják, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Meg lehet kövezni, ha akarják. De azt akarják, hogy Jézus bukjon el ennek a kérdésnek a hatására. Az indítékuk pedig Jézus istenségének a megkérdőjelezése. Jézusnak két választ lehetősége van erre a kérdésre. De persze látjuk, hogy nem így válaszol, de két válasz lehetősége van. Az első az az, hogy azt mondja, hogy jól van, kövezzétek meg akkor ti is. De ha ezt mondaná, hogy kövezzétek meg ti is ezt az asszonyt, akkor elveszteni azt az állapotát, hogy őt kegyelmes Istennek tartják. Hogy ő olyan valaki, aki megkegyelmez azoknak, akik bűnt követnek el. És a legtöbb követője így őt elhagyná. A másik válasz lehetősége, ha azt mondja, hogy ne kövezzétek meg. De ez pedig azért lenne probléma, mert akkor így ellene mennek a jogi törvénynek, hogyha valaki elkövetett egy bűnt, azt meg kell büntetni. És önmagának is ellentmondana, illetve az összes mózesi törvénynek, hogy bármit szabad, mindenki azt csinál, amit akar. A kelepce kész, és Jézust akarják ezzel törbe csalni. Jézus itt az igazi áldozat, nem pedig az asszony, és Jézus az igazi vádlott, nem pedig az asszony. Jó, ha ezt látjuk. Most már kibújhatunk ebből a nyomozó szerepből, és most már, mint ige hallgatók üljünk itt a templomban, és próbáljuk ezt végigvenni, hogy vajon hogy reagál Jézus erre, és azok, akiknek mondja ezt a választ, a farizeusok és az asszony, hogy reagálnak Jézus válaszára. Senki sem azt várta itt, amit ők előre elterveztek, hogy történni fog. Az első az a farizeusok. Az volt a tervük, hogy Jézust elkapják, de jó, kiterveltünk valamit, ami proppi működik, belement, válaszolta, feltettük a kérdést, tuti, hogy elbukott Jézus. De mégsem. Jézus így válaszol nekik. Az veszte rá az első követ, aki maga nem bűnös. Ha szó szerint fordítanánk ezt, akkor azt mondhatnánk, hogy úgy hangzik ez a mondat, hogy az veszte rá az első követ, aki maga nem célt tévesztő. Mit ért ez alatt Jézus, hogy célt tévesztő? Azt érti itt ez alatt Jézus, hogy az veszte rá az első követ, aki nem rossz irányba indult el. Ugyanis nagyobb baj az, hogy ezek az emberek nem veszik észre, hogy az azt, hogy lehet, hogy házasságtörést követett el, ez így igaz. És igaz is az, hogy az bűn. De kedves farizeusok, mondja Jézus, ennél van nagyobb baj. Az, hogy ti céltévesztetek azzal, hogy nem rám figyeltek, hogy nem fogadjátok el, hogy Isten fia vagyok, hanem kerestek egy kifogást, megpróbáltok törbe csalni, és céltévesztetek azzal, hogy nem rám figyeltek, hogy nem engem fogadtok el, hogy nem befogadtok engem, hanem próbáljátok magatokat igazolni, és próbáltok engem ellehetetleníteni. Farizeusok, célt tévesztetek, és ezt vegyétek észre, hogy ez sokkal nagyobb hiba annál, mint amit az asszony elkövetett. És amíg ezt nem veszitek észre, addig nem is lehet olyan az életetek, hogy az célt követő élet. Az a baj, hogy a farizeusok minden áron igazolni akarják azt, hogy nekik van igazuk. Azt, hogy Jézus nem Istennek a fia. Azt, hogy ez az ember nem valaki befolyásosaknak a fia. Azt, hogy nincsen teológiai végzettsége, diplomája, mint nekünk, akik gyerekkorunk óta olvassuk a tekercseket. És igazolni akarják, hogy igenis Jézus, te egy senki vagy, és mi vagyunk, akik értékesek vagyunk. Féltik az ő büszkeségüket és az ő tekintélyüket. Itt csak kifogásokkal vannak. És azt szeretnék, hogy egy egész életre felmenthessék magukat. Ha egyszer Jézust elkaptuk, ha ez a kelepce működik, ha kiderül, hogy ő hiteltelen, ha rosszul válaszol, akkor egy egész életre felmenthetjük magunkat, hogy de jó, nekünk volt igazunk, nem Jézusnak. És ő tényleg nem Isten fia. És azt gondolom, olyan sokszor magunkra is igaz ez, hogy keresünk valamilyen kifogást, valamilyen elterelést, hogy én miért nem figyelek Istenre. Hogy nem én vagyok a hibás, ő a hibás, vagy valaki más a hibás abban, hogy én nem tudok ráfigyelni, nem tudok benne hinni. Összeszedtem 4 ilyen gondolatcsoportot, hogy milyen kifogásokat szoktunk nagyon sokszor elővenni és vádolni ezzel Istent. És majd azon is gondolkodhatunk utána, hogy miért hozzuk elő ezeket a vádlásokat. Az első ilyen az, hogy nem én vagyok a hibás azért, hogy nem tudok hinni Istenben. Ő az, aki nem szól. Jézus, most nem tudok veled foglalkozni, mert tanulnom kell, rohannom kell, teendőim vannak, munkába kell menni, tele vagyok stresszel, amúgy is dühös vagyok valakire. Jézus, most nem tudok ezzel foglalkozni. Miért engeded, hogy legyenek ilyen dolgok az életemben? A te hibád. Azért nem tudok veled foglalkozni, mert ez a te hibád. A második gondolatcsoport, hogy Jézus, tele vagyok problémákkal. Itt vannak ezek a problémák. De te nem vagy itt. Nem látod. Nem érzékeled. Nem segítesz. Nem látlak fizikailag. Nem az én hibám az, hogy ezeket nem tudom megoldani. Ezek a problémák itt vannak. Te nem segítesz. Hogy foglalkozzak akkor veled, ha ezek a problémák itt vannak? A harmadik, hogy Jézus, amíg nem látok belőled semmit, addig nem tudok hinni. Nem látlak téged. Nem tudom, hogy tényleg vagy-e. Te hibád, hogy nem mutatod meg magad. Miért nem vagy egyértelmű? Egy újabb ilyen nagyon sűrűn felvetett dolog. És talán az egyik legsűrűbben felvetett az az, hogy Isten, kiábrándultam belőled, mert keresztény iskolába jártam. Mert a szüleim úgy neveltek, hogy az nekem hiteltelenítette ezt az egészet. Vagy ezek a lelkészek, akik itt beszélnek a szószéken. Hiteltelenek. Isten, hogyha te ilyen embereket rendelsz ide, hogy higgyek benned? Teljesen hiteltelen ez az egész egyház. Nem az én hibám, hogy nem hiszek benned, hanem a te hibád, hogy ilyen embereket engedsz ide. Nagyon sokszor ilyen vádjaink vannak Isten ellen. Azt gondolom, ezek a vádak, kifogások és elterelések. Mégpedig azért, mert közben mi vagyunk rosszul, lelkileg. Mi vagyunk nagyon lent, és nem tudunk felállni. És sokkal egyszerűbb keresni egy kifogást, hogy miért nem tudok felállni, mint megpróbálni, elkezdeni, újra odafordulni Istenhez. Sokkal nehezebb felelősséget vállalni, hogy igenis nekem most tennem kell valamit. Sokkal könnyebb valakit vádolni, és kifogást keresni. Sokkal könnyebb hibáztatni, és nehezebb felállni. Miről szól a mi adventünk? Mi hogyan készülünk? A mi szívünkben mi van? Befogadás vagy elterelés? Hogy állunk ehhez az egész hírhez? Pedig a cél az az lenne, hogy Isten ne a kifogásaink tárgya legyen, hanem a keresésünk célja és értelme. Adventben is, most itt. És azt érzem, hogy nagyon fontos itt tisztázni azt, hogy ha ilyen helyzetben vagyunk, akkor tudjuk azt mondani, hogy Uram, én most nagyon lent vagyok. Nagyon sok nehézség van az életemben. Fáradt vagyok, vagy dühös vagyok. De nem elfordulni szeretnék tőled, hanem kérlek, legyél itt velem. Akárha már nagyon rég tartottunk csendességet, vagy ha egyáltalán nem is tartunk, mert nem tudunk most, akkor legyen az a kezdeti lépcsőfok, hogy nem hibáztatjuk, hanem kérjük Istent, hogy kérlek Istenem, segíts ebben a helyzetben. Vádolást helyett tudjunk inkább közeledni. És ahogy mondja ezt nagyon szépen az ige a Bibliában, közeledjetek én hozzám, és én is közeledni fogok ti hozzátok. Nagy kérdés, hogy vajon mi vádolói vagyunk-e Istennek ma, vagy pedig befogadói. És Jézus mondja a farizeusoknak, hogy ha nem vagytok bűnösek, kövezzétek meg. Nyugodtan. Jó, bárki, ha úgy érzi, hogy nem bűnös, kövezze meg. De ha úgy érzitek, hogy céltévesztők vagytok, akkor gondolkodjatok el. Itt egy új esély. És olyan érdekes, tudja Jézus, hogy őt akarják megvádolni, tudja, hogy ez az egész ellene van. És mégsem felháborodik, hogy légy szíves, hagyjatok már békén, van más dolgom, szeretnék még embereket gyógyítani, menjetek már innen, jó, mindig csak szekáltok. Ehelyett teljesen nyugodtan megáll, és tud úgy válaszolni nekik szeretettel, hogy ő nekik ezzel segít, nem pedig elküldi őket. És nekem annyira sokat jelent ez a habitus, ez a jellem, hogy Jézus így válaszol az embereknek, hogy szeretet van benne, és jó útra akar, új esélyt ad, kegyelmet ad. És abból is látszik, hogy Jézusnak igaza van, és hogy érezték a hallgatói, hogy igaza van. Hogy itt olvassuk a Bibliában, hogy csendben, szavak nélkül elmentek. Nem szóltak semmit, elmentek. Érezték, hogy igaza van itt Jézusnak. Célt tévesztünk mi magunk is. A második, nézzük meg, hogy az asszonnyal mi történik. Elmegy mindenki, most mi lesz a vádlottal? Igaz, a jogi procedúra megszűnik ezzel, nincs aki már őt vádolja, nincs aki bűnös lenne, de ott van Jézus, és érzi az asszony is, hogy itt még valami lehet. De mi történik? Jézus nem menti fel a bűnei alól az asszonyt. Nem mondja azt, hogy nem vagy vétkes ebben, a házasságtörésben. Vagy erről te nem tehetsz, nem a te sarad. Nem menti fel az asszonyt, de nem is ítéli el. Nem hoz felette ítéletet. Az asszonynak is új esélyt ad. Megkérdezi tőle, hogy hol vannak a te vádlóid? Nincsenek itt? Akkor menj el, és többé ne vétkezz. Itt az új esély, ez a kegyelem, ez az új út. Hogy testik azt, hogy hibáztál, igen, de van új esélyed és új lehetőséged. Nincs bűnbocsánat itt, de hirdeti az új lehetőséget. És két reakció van ebben a történetben. A farizeusok és az asszonyé. Nem tudjuk pontosan, hogy hogy válaszoltak, vagy mit tettek utána. De mi is elgondolkozhatunk abban, hogy azon, hogy mi a mi reakciónk így adventben. Mi hogyan fogadjuk ezt az egészet. Hogy kapunk egy új esélyt mindig. És fontos tisztázni, hogy Jézus nem a bűnt védi, csak a bűnöst magát, és annak ad új esélyt. Ez a kegyelem, ez az igazi kegyelem, hogy valaki elkövetett valamit, azt büntetés követni. De nincs büntetés, mert megkegyelmez az, aki megbüntethetné. És olyan sokszor lehet, hogy mi is így vagyunk, hogy már elkövettünk egy vétséget. Rengeteg ideje, ez nyom minket. És esetleg csak lehorgasztott fejjel ott gubbasztunk, és mondjuk, hogy de miért? Miért tudtam ezt tenni, és miért vádol mindenki? És lehet, hogy csak annyira lenne szükség, hogy felnézünk, és Isten kérdezi, hogy hol vannak a te vádlóid? Nincsenek már körülötted. Kelj fel, menj el, és többé ne vétkezz. Álljunk fel abból is, hogyha esetleg az van bennünk, hogy magunkat hibáztatjuk, hogy valamiért én vagyok a hibás. Menj el, és többé ne vétkezz. Itt az új esély. És így jutunk el odáig, hogy az asszony is új esélyt kap, és őt sem ítéli el Jézus. Jézus az igazi vádlott, ő az, akit nagyon-nagyon régóta meg akarnak kövezni, el akarják tenni láb alól. Ő lesz a célpont. És Jézus az egyetlen ebben a történetben, aki ha akarná, megtehetni azt, hogy megkövezi az asszonyt. A saját állítása alapján. Aki nem bűnös, az vesse rá az első követ. Ha akarná, ítéletet hirdethetne, megtehetni, és jogos lenne. Bűnös volt az asszony, megkövezhetné, de nem teszi meg. Ő az egyetlen. És ő ad új esélyt. Az az ember ad új esélyt, akit mindenki vádolt. Oda jön egy teljes tömeg, ami fel volt állítva, és mindenki őt vádolja. És mégis ő ad új esélyt. Ez az igazi kegyelem. És ezeket az embereket elküldi, és kegyelmet ad nekik. És nem megdöbbentő, hogy ugyanezek az emberek később Jézust fogják az asszony helyére tenni. Mégis újra. Új esélyt kaptak, de mégis. Megkorbácsolják. Egy egész tömeg ordítja, hogy feszítsd meg. És ő az, akit megfeszítenek. Pedig kegyelmet adott előtte ezeknek az embereknek. És ezek az emberek mégis ezt teszik vele. Jézus az egyetlen, aki megítélhetné őket, mégis ő ad új esélyt. És mit tesznek vele? És ez a kegyelem, hogy Jézus ennek ellenére a kereszten azt tudja mondani, hogy Atyám, bocsásd meg a vétkeiket, mert nem tudják, mit cselekszenek. Még ott is, másodjára, sokadjára. Újra új esélyt ad, és megbocsátja ezt az egészet neki. Menj el, és többé ne vétkezz. Ez az igazi kegyelem. Az adventünkben hogyan élünk ezzel az új eséllyel, ezzel a kegyelemmel? És befejezésképpen pedig két kérdésre tudjunk válaszolni. Ha Isten kérdezi, hogy hol vannak a vádolóim, az én vádolóim, tudjuk azt mondani, hogy lehet Istenem, hogy sok vádolód van, de én most épp nem vagyok az, és remélem, hogy nem is leszek. Próbálkozom nem a vádlót lenni, és itt vagyok most ebben. És a második kérdés, ha pedig minket vádolnak emberek, akkor tudjuk azt mondani ennek hatására, hogy nincsenek körülöttem vádlók, még ha fizikailag ott is állnak. Mi pedig azért, mert van egy valaki, aki vádolhatna engem, Jézus Krisztus. De ő meghalt, értem. Kegyelmet adott. Ő az egyetlen, aki jogosan vádolna. De ő miatta én felkelhetek. Elmehetek, és nincs, aki vádol engem. Hiába álltok itt körülöttem. ő megkegyelmezett nekem. A mi feladatunk csupán az, hogy most adventben ezt elfogadjuk, és éljünk ezzel, hogy Jézus az életét adta értünk, úgyhogy itt az új lehetőség. És számunkra is csak ennyi van, ami a Bibliában is olvasható. Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Amen. Így legyen. Az igehirdetés után elcsendesedést folytatva most ne imádságban legyünk, hanem az énekkarnak a szolgálatát hallgassuk úgy, hogy ebben elmélyülünk, amit most Istentől kaphattunk. Hallgassuk így az énekkar szolgálatát.